voltam a romániai magyar testvéreknek a világtalálkozója volt Kolozsváron. Szép számmal voltunk, hogy Bezse nagyon fértünk. 1300-an regisztráltak, de sokkal többen voltak, úgyhogy az alaksort is meg kellett nyitni, és ott kivetítővel láthatták a testvérek, ami történik a nagyteremben, a 1300 fős nagyteremben. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy a legszebbek voltak a kórusszámok. Tényleg azt mondhatnánk, hogy lenyűgöző, ahogy minden egyes jelenlevő gyülekezetnek saját kórusa volt, és mindegyik rendkívül magas színvonalú volt, mindegyik kórusszám. De az egész napból sok-sok ige elhangzott, és biztos, hogy mindegyikben van megjegyezni való, de egy ige hirdetés volt, ami igazán nagyon mélyen hatott rám, és úgy szeretném, hogyha egy kicsit, amit a múltkor, ugye a múlt hónapban, amikor itt voltam, emlékeztek rá, Jelenések könyve 18. fejezetét kezdtük el tanulmányozni, és a babiloni kérdést, hogy Babilonnak nincsenek határai, a mai Babilonnak nincsenek határai, egy határtalan, az egész földet behálózó valami, viszont észrevehetjük, hogy amikor Isten népe között ott van vannak azok a világszerelmei, mint a kelmék, a gyöngyök, emlékeztek rá, a drágakövek, a kocsik, ugye beszéltünk arról, hogy ma már valószínű János apostol is inkább autót írna oda. Tehát amikor a fehér lisztnek, a zsemje lisztnek a kívánása benne van, amikor a pénz az első, tehát a megragadható anyagi az első, hogy nekünk az nagyon fontos, hát nehogy véletlenül már megrövidítsen valaki bennünket 10 fillérrel is, akkor tulajdonképpen az történik, hogy átvettük a Babilonnak a mentalitását, a lelkületét, ragadt ránk. Tehát nagyon vigyáznunk kell arra, hogy különösen amikor ezt írja Dániel próféta is, aztán Jézus megismétli Dániel szavait, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt. A nyomorúság kérdése az nem mindig testi nyomorúság. A testi nyomorúságban a legtöbb mártírunk ott érezte maga mellett az Urat, és nem hátrált meg. De a lelki nyomor az nem mindig úgy néz ki, hogy nagy szegénység, nagy fizikai szegénység. A lelki nyomor legtöbbnyire a nagy fizikai gazdagságban jelentkezik, mert zsugorodni kezd a lélek, a vágyakozás, a lelki vágyakozás zsugorodni kezd, tehát egy olyan ínség jön létre, egy olyan lelki nyomor, amilyen még nem volt, és bizony nagyon erősen haladunk e felé, hogy minden mindenben az a lényeg, amit itt el tudunk érni, földi cél, földi javak, az anyagi előnyök, a hírnév, dicsőség, megtiszteltetés, meg hogy az én szavam legyen a legfontosabb. Ezek azok az előnyök, amelyek Babilonnak a jellemzői, és bizony, hogy beszivárognak. És ne is álmodozzunk róla, hogy létezik majd olyan szent közösség, ahova nem tudnak ezek beférkőzni. Itt a szívünk a határ. A mi belső emberünk a határ. Babilonnak sajnos nincsenek határai, tehát terjed. Most azért örültem ennek a prédikációnak. Magyarosi Barna testvérünk tartotta, ő a másik divízió, a Berni divíziónak az egyik titkára, most azt hiszem talán divízió titkára is, és az ő ige hirdetésében fedeztem föl azt, amire én is mindig gondolok, hogy mire van a legnagyobb szükségünk, amellett, hogy képviseljük a bibliai elméleti értékeket. Mert aki nem csiszolja ki az elméjét a Biblia tanításába, az nem méltó ahhoz, hogy képviselje. Tehát ki kell, hogy csiszoljuk elménket a Biblia alapvető tanításaiban. Tisztában kell lennünk a proféciáknak a jellegével, a mondani valójával és az értékével. Tisztában kell lennünk a krisztusi kijelentéseknek, de mindenek fölött a hegyi beszédnek a jellegével, a mondani valójával és az értékével. De a leveleknek, a páli leveleknek, vagy a többi egyetemes levélnek, a mindegyiknek a mondani valójával nagyon helyes, ha tisztában vagyunk, és ezek nagyon jó a szombatiskola, különösen az, amelyik egy-egy levelet vesz górcső alá. Ugye tanultuk a korintusi levelet, a galáciai levelet, és tanultuk korábban Jakab levelét, tehát nekünk erre nagyon nagy szükségünk van, ami egyéni hit életünkben való biztos, szilárd megállásért. De az idők végén ez kevés, testvéreim, nagyon kevés. Nézzük meg az igét. Péter apostol első leveléhez lapozzunk, és az első levél negyedik fejezetéből a hetedik verstől olvassuk Isten igéjét, hetedik és nyolcadik verset. Tehát Péter apostol első levele, negyedik rész, hetedik és nyolcadik verse. Így hangzik az ige. Mindennek a vége pedig közel van. Legyetek hát tehát mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig tartsatok ki az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok vétket elfedez. Már a testvérünk prédikációja idején is ő nem így folytatta, csak ahogy én tovább gondoltam a gondolatot, és foglalkoztam vele, hogy feltettem magamnak ezeket a kissé ironikus kérdéseket. Mire is utal az apostol? Mindeneknek a vége pedig közel van. Tehát milyenek legyünk? Képzettek, képzettebbek és legképzettebbek. Készek legyünk a tézisek megvitatásaira? Vagy készek legyünk arra, hogy teljes mértékig kitisztázzuk, hogy a 144 ezer jelképes, vagy nem jelképes szám? Vagy a 10 vándorló törzsben, amelyik elfoglalta ugye a császárságnak a területét Európában, benne vannak a szóhevek, vagy nincsenek benne a szóhevek? Vagy arra képezzük ki magunkat, hogy a filadelfiai korszak az tulajdonképpen nem is a sok kis gyülekezetnek a korszaka, hanem az inkább, amire mi azt mondjuk, laodiszai korszak, annak az eleje. Én ezt már önmagában is rendkívül hibásnak tartom ezt a szemléletet, de ez az én véleményem, testvéreim. Nem ennek kell megtörténnie, mert hogy mindennek a vége közel van. Vagy hogy hosszú hajat hordjanak-e a nőtestvérek, vagy rövidet hordhatnak, vagy hogy színezhetik, vagy nem színezhetik, hogy szabad-e nadrágot viselni a nőknek, meg beszabad-e jönni a gyülekezetben nadrágot, vagy nem szabad, szabad-e férfinak például szoknyát, vagy olyasmit hordani, ami szoknyához hasonló. Vannak vidékek, ahol egyáltalán nem ismerik a férfiak a nadrágot. Gondoljatok Szaúd-Arábiára, meg az egész arab világban. Ez állít. Vagy még mulatságosabb, fúrjak-e alagutat, mondjuk az ürömi hegységben, mint az én egyik szeretett testvérem, a vezeték nevét nem mondom, Andor testvérünk, már körülbelül egy kilométerre befúrt egy alagutat. Egyébként nagyon érdekes és nagyon jó magyarázatai voltak az ürömi hegyben, ott lakott. Mert hogy Isten üzenetét csak úgy lehet megőrizni, hogyha mi magunkat megőrizzük, tehát egy olyan alagutat kell fúrni, ahol az atomtámadás ellenére is be tudja hívni azokat a legkiválóbb testvéreit, akik legkiválóbban képviselték Isten ügyét. És ezt ő meg tudja mondani, hogy ki a legkiválóbb itt a például Magyarországon. Ezt mondja az ige, vagy hogy hozzá kell-e adni 1844-hez 120 évet, mert az a Noé ideje. Még a gyerekkoromban jól emlékszem, hiszen nem is voltam már annyira kisgyerek. 16 éves voltam 1964-ben, és nagymamám még azért bizonytalan volt, hogy na biztos most jön el az Úr Jézus, mert az 1844-hez hozzá kell adni 120 évet. És amikor nem jött el 1964-ben sem, akkor kezdtek kinőni, illetve erőre kapni, legalábbis a mi gyülekezetünkben akkor kapott erőre például Budai bácsinak a mozgalma, és aztán a világban kialakult a másik mozgalom, a Desmond Ford testvérnek a mozgalma, hogy akkor nem jó az 1844 sem. A végidő határát nem 1844 adja meg, hanem 1798, tehát az 1260 éves profécia vége, attól mondja az ige, hogy onnantól kezdődik a vég ideje. Mivel mindennek a vége közel van, milyeneknek kell lennünk? Ilyen okosaknak, hogy alakotott furunk meg, meg tudjuk mondani, hogy 144 ezer nyelvképes, vagy nem. Nem. Legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. A közellétnek, Krisztus közellétének az ideje, a egyre buzgóbb ima életnek az ideje. És ugye tudjátok, hogy világszerte ma ima és bőt nap van. Ebben az esetben nagyon szép és jó a Károli fordítás, hogy legyetek mértékletesek és józanok, de tulajdonképpen igazából az a szó, hogy mértékletesek, a görögben úgy szól, hogy bölcsek. Legyetek bölcsek, és kiegyensúlyozottak. Legyetek bölcsek. Tehát mennyi kiegyensúlyozatlan, ugye soroltam is egy kicsit ironikusabban, bocsánat az ironikus hangét, de hogy mennyi különleges dolgot gondolnak ki a testvérek, mert itt a vég ideje, akkor ezen kell tevékenykednünk, gondolkodnunk, beszélnünk, ezen kell vitatkoznunk. És Isten apostola azt mondja, hogy legyünk bölcsek. Ha én feltenném a kérdést, nyugodtan szóljatok most bele, kivételesen nagyon, szerintem nagyon sokat fog segíteni. Mit mond Isten igéje a bölcsességről? Mi a bölcsesség? Így van, így van. Összefüggésben van, a fülünk érzi, ugye? Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete. Mivel van összefüggésben? Ugye, Istennek utolsó szava a hármas angyali üzenet még egyszer megerősíti a Jelenések 18-ban, de azon túl nincsen más üzenete, szóbeli üzenete a földi emberhez, az utolsó. Hogy is kezdődik? Féljétek az Istent. Féljétek az Istent. Tehát amire itt az apostol utal, hogy legyetek bölcsek. Legyetek bölcsek, józanok, vagy kiegyensúlyozottak. Rávezet bennünket, hogy az Ószövetségben is olyan szépen mondja már egészen a Biblia elején. Ugye, amikor építik föl a szent sátort. Igen, azt mondja, hogy az Úr bölcsességet adott azoknak az embereknek, akik fölépítik ezt a sátort a szövéshez, a hímzéshez, az ötvös munkához. És az Úr egyik másik dolognál elmondta, hogy mi legyen rajta a minta, ugye például a mandula fának a virágai, ugye a hét lámpáson legyenek, vagy mit legyenek a főpap ruháján, gránátalmák, de különben rá volt bízva ezekre az emberekre a hallatlan, alkotó fantáziájukra, amit az Úrtól kapunk. Ugye, mert tőle nyerjük, ő a leghatalmasabb alkotó, a legnagyobb fantáziával megáldott alkotó. És az Úr azt mondja, hogy bölcsességet ad, hogy ezt el tudjuk végezni, hogy el tudjunk mi is, hogy el tudjunk gondolni olyan eszközöket, olyan dolgokat, amelyek hozzásegítenek az igaz Isten tisztelethez. Mondjuk például egy teremnek a berendezése, hogy ne legyen például figyelmet elterelő. Nagyon fontos. Visszaemlékezem a serdülő koromra, más testvér kapta meg, vagy testvérnő kapta meg a gyülekezeti termünknek a rendbehozatalát. Egy darabig édesanyám csinálta, de aztán ő azért, hogy a kárbe ne vesznek kárba az évei, elment dolgozni, és egy másik testvérnő kapta meg a gyülekezetnek a gondozását, és bementünk szombaton, és majdnem anyat vágottunk, mert zöld és erős narancssárga voltak ezek a rolók, ugye ez a festéssel volt tele a gyülekezet, vastag narancsárga csíkkal, a szép hófehér gyülekezetünk. Most először is szűkíti a termet. Tehát nagyon érdekes, hogy mindenhez tényleg mennyei bölcsességre is van szükség. Szűkítette a teremnek a látványát, tehát egy szűkebb terembe éreztük magunkat. Másodszor pedig mindenki nézte a mintákat. Láttam a szombatiskola alatt is, bele-bele néznek a leckébe, de mindenki néz fel a mintákat. Hát kell ehhez bölcsesség? Persze, hogy kell, ehhez is kell bölcsesség. Kell ahhoz bölcsesség, hogy hogyan foglalkozzunk a gyermekeinkkel. Gondoljátok meg, ugye, amit itt a gyerekeknek elmondtam, a James Dobsonnak a neve, hát most elhíresítették, mert pedig egy nagyon értelmes, kiegyensúlyozott. Nálunk a mi gyermeknevelési elveinknél ő azért jóval szigorúbb elveket val, de egy nagyon értelmes családterapeuta. És mit mond a gyerekkoráról? Hogy kitűztem a célt, hogy én belőlem terizgajdok lesz, én nagy ember leszek, hírneves ember leszek. És mivel egy imádkozó családból jön, az Úr elküldi egy másik irányba, bölcsességet ad neki, hogy felismerje az örökké való értéket és az örökké való célt. Vagy, hát ugye a Salamonról nem is szólva, hogy minden, ahogy az felépített egy államot, ugye, ahogy azt tényleg létrehozta, hogy elámulsább a királynője azon, amit lát, meg amit hall, és ott nem csupán a díszítések, meg a szépség, meg az esztétika kábított el, hanem amikor mondja ki, nagyon érdekes a krónika, ahogy leírja, amikor elvezették, hogy itt laknak a szolgák. Itt laknak a szolgák. Az nyűgözi le, hogy ahhoz, hogy az a szolga reggel föl kell, és erőben legyen, egészségben legyen, vidáman végezze el a munkáját, és ne csak immel, ámmal, és hát tudjuk, az immel, ámmal végzett munkában mennyi hiba van, meg mennyi kárt okoznak az így elvégzett munkák, hogy ahhoz emberhez méltó, és tisztességes, és egészséges szálláshelyeket kell adni. Isten bölcsességet adott Salamonnak is, de mind ezeknek a talpazata, az alapja, mind a Besaléel és Aholiábé, meg a többieké, meg Salamoné, meg bárkié, aki foglalkozott ilyen dolgokkal, az alapja az Isten félelme. Az Isten félelme, az Isten iránti odaadás, ugye ez nem is kellene idéznem az igéket, mert jobb 28-25, ugye mindenki kívülről már idéztétek is, ugye ugyanezt mondja a Salamon és a példabeszédek könyvében. A bölcsesség, testvéreim, az egy vezérlő erő, az egy vezérlő erő. Elgondolkodtam rajta, hogy imádkozunk, ugye, ha én is a könyörgök a családomért, ők vannak az első helyen. Aztán utána jön a tágabb családom. Aztán jön utána, akik különösen a szívemen vannak, betegek, vagy lelki traumát viselő emberek, vagy éppen olyanok, akik már a lelki traumát nem tudták elviselni, és belebetegedtek, tehát lelki betegekké váltak. Egy sort, egy egész fűzére, most megint jött el, mentem az északi országrészre, és ott találtam egy nagyon-nagyon aranyos fiatalembert, akit valamikor tanítottam Bibliára, mikor kisfiú volt. És fölfűzi az ember ezeket a könyörgéseket az Úrhoz. És most gondolkodtam el rajta, hogy életemben vajon én ilyen intenzitással, mint ahogy Salamon kért, csak ezt kérem. Vagy kértük-e valaha így, hogy Uram, bölcsességet adjál, bölcsességet, amiben benne van, amit Károli Gáspár így fordított, hogy mértékletesség is. Igen, mert a bölcs ember semmiben sem kihágó, semmiben sem mértéktelen. A bölcs embernek céljai vannak, a célok pedig vezetik az életünket, és mozgatják a mi életünket, de mi vezet, mi mozgat minket? Fel kell tenni a kérdést. A cselekedeteinket, szavainkat, mi az, ami motiválja? Harag? Sértődöttség? Nem az én szavam volt a döntő? Egyházi kérdésekben tudjátok, milyen nagy baj ez? Ezerféle kigondolás van, meg mindenféle csoportalkotás emiatt. Sértődöttség. Nem az én szavam volt a döntő. A félelem motivál, az a vezérlő elvünk. vagy anyagi szempontok motiválnak bennünket? Ez a vezérlő elvünk? Vagy a megfelelési kényszer? És hadd mondjak megint egy példát. Ugye válogatni kellett azt a könyvet, hogy adassék nékem. Ez egy verses kötet volt, 11 évvel ezelőtt. És nem is 11, olyan, előbb volt. A lényeg az, hogy válogatni kellett, és megkaptam Páskai testvérnek az összes versét, mert hát már volt, aki föl is tette a kérdést, hogy ilyen gazdag költői irodalom, vagy költői alkotások mellett minek kell nekünk egy válogatás. És elkezdtem válogatni Páskai testvérnő verses kötetét, és ne vegyétek rossz néven a véleményemet. Irodalmi szempontból néztem, és azt mondtam, hogy ez a költő addig volt igazi költő, amíg adventista nem lett. Amíg református volt, meg ugye volt ő baptista is, addig mert őszinte lenni. Amikor adventista lett, akkor meg akart felelni. És attól fogva csupa Petőfi parafrázis a költészete, és visszatalált az eredeti hanghoz, amikor már olyan beteg volt, hogy be volt zárva az otthonába, és kicsit távolabb volt a gyülekezethez, és már nem nagyon érdekelte, mert idős lett, nem nagyon érdekelte a gyülekezet vélemény, akkor megint mert őszinte lenni, és megint költői értéke van annak, amit létrehozott. Tehát nagyon sok ember vezérel a megfelelési kényszer. És ha már itt tartunk a költészetnél. Két olyan lelkipásztorunk van, fiatalok. 41 évesek. Az egyik közülük 13 éves volt, amikor saját költeményeihez gitárkíséretet írt, és költői estje volt a saját verseiből és a saját maga által költött dalokból. Ma nem ír egyet se. És akkor beszélgettem vele, mondom, tehát olyan gyönyörű verseket válogattam bele ebbe a kötetbe. Mi van vele? Azt mondja, tudod, úgy érzem, hogy az Úr elvette tőlem ezt a képességet. Isten, amit ad képességet, az fogja magát, aztán elveszi. És mondtam neki, hogy nem így van. Gondolkozz el, most majdnem kimondtam a nevét is. Gondolkozz el rajta, hogy mi inkább a probléma. A probléma az, hogy meg akarsz felelni. És tudjátok, van egy igazán nagy költőnk van, hogy egy Fehérváron a Szegedi Kovács György testvérünk. Nem lehet az ő verseit, abból tudom, egy kötetből talán egyet el lehet mondani a szószéken. De mégis hatalmas költői értéke van, mert mikor otthon olvasod, akkor szembesülsz vele, hogy szégyeld magad, neked is vannak ilyen kételjeid. Neked is vannak ilyen kérdéseid. És ott a magányomban érzékelem, hogy mennyire nagy ez a költészet. Tehát vezérelhet bennünket a megfelelési kényszer is. Bocsánat, ezzel kicsit sok példát mondtam, de a haragra és sértődöttségre is tudnék mondani példákat, de azt szerintem ti is tudjátok. De nekünk az élet célunknak megfelelően kellene élnünk. Hadd mondjam el, testvéreim, hogy ugye Pablo Casals szerintem minden idők legnagyobb Gordonka művésze volt. És 95 évesen csináltak vele egy riportot, és megkérdezték, mennyit gyakorol naponta, azt mondta 6 órát. És a riporter, ahogy ma mondanák a fiatalok, lehidalt. Hát 95 évesen, mikor 80 éve van a pályán, ugye egy csoda gyerekként tűnt föl 13-14-15 éves kora körül, miért kellene 6 órát gyakorolni? Azt válaszolta rá, hogy mert még bízom abban, hogy még mindig fejlődöm. Így gondolkodunk mi, mit tudom én, 60 évnyi vel a keresztségünk után. Én még nem vagyok, még csak 50 éve keresztelkedtem. Így gondolkodunk mi? Hogy bízom benne, hogy még fejlődöm. 6 órát gyakorolni a gördonkát. Hány órát gyakorlunk, hogy az Úrral beszélgessünk, vagy átvegyük az ő gondolatait, hogy olvassuk, beszívjuk magunkba az ő örökké való szavait. Milyen motivum van a mi életünkben, mi mozgatja a mi életünket, mi vezet bennünket előre. Már egyszer szóba hoztam valakit a szombatiskola alatt, most megint ugyanarról a vidékről valakit, aki azt mondja, hogy ő azért nem nagyon érzi jól magát a gyülekezetben, mert neki a szeretet nyelve az érintés, és hogy mi olyan visszafogottak, olyan ridegek vagyunk, és ő egyáltalán nem vágyik olyan társaságba, ahol örökké puszilgatják egymást, meg ölelgetik egymást, de hogy ez nálunk roppantúl kevés. Töltöttem vele 1 órát, de hát ő ilyen úgy érzi, hogy szeretetlen közösségben nem tud lenni. Találtam egy gyönyörű idézetet. George Bernard Shaw a következőt írta. Az igazi öröm az életben egy általad hatalmasnak vélt, elismert cél elérésében eszköznek lenni, és nem lázas, önző, beteges kis csomónak, aki szemrehányást tesz a világnak, amiért nem az ő boldogságát tartja szem előtt. Akár csak, mintha a Biblia lapjait tükrözni az üdvözítő kijelentéseit, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek. De gyönyörűen fogalmazta le, ez igazi öröm nem az az életben, hogy engem ugráljanak körül, és az egész világ azért van, hogy az én boldogságomat szem előtt tartsa és kielégítse, hanem hogy én tudjak adni valamit. Akik ezt az életet, ezt a céltudatos életet gyakorolják, és annyira örülök, hogy a szombatiskolán Cunika itt mellettem pont erről beszélt. Amikor elkezdjük ezt a céltudatos életet gyakorolni, akkor döbbenünk meg, hogy nincs is másban öröm. Nincs is másban öröm. Hát miben van olyan nagy öröm? Tényleg miben van öröm? Mert föl kéne írnunk, hogy én miben lelem örömömet. Minden elillad. Minden, amit megszerzünk, minden elillad. Mi marad meg a lelkünkben? Én feledékeny vagyok. Nagyon-nagyon feledékeny vagyok. És végig az életem legnagyobb öröm, amikor valaki odajön hozzám, hogy te emlékszel rá, hogy küldtél ekkor meg ekkor egy képest, akkor, és a lelki válságban voltam, és olyan nagyon jól esett nekem. Ezt régeség elfejtett. Nem is hittem el neki. Néztem olyan hitetlenül, hogy én nem nagyon szoktam képes lapokat küldeni. Néhányat küldtem már életembe, de nem nagyon, nem emlékeztem rá. De mégis ez az öröm, ami akkor átjárja a szívünket, ez az, ami maradandó. Amikor azt gondolod, hogy te senki vagy, meg semmi vagy, és oda jön valaki hozzád, hogy de igen, engem átsegítettél valamikor ezen a válságon, akkor az ember megerősödik, hogy tényleg ezért érdemes érni. Másoknak örömet okozni. Ez egy céltudatos élet. Tudnélik, Péter apostol hogyan is folytatja? Mindennek vége közel van, most hagyjuk ki, amiről eddig beszéltünk, a bölcsességről, értékletességről és a józanságról. Azt mondja, mindenek előtt, minél közelebb vagyunk a véghez, azt mondja, mindenek előtt tartsatok ki az egymás iránti szeretetbe. Hát ez a kitartás, ugye sok mindent elmond, igaz? Mert nem olyan könnyű kitartani. Amikor ellenkezés van, vagy esetleg meg is aláznak, mert néha olyanokat tudunk egymásnak mondani. És ilyenkor én is szégyellem, hogy miket mondok én néha embertársaimnak, vagy embertársaimról. Ez nem tartozik abba a kategóriába, hogy én készülök arra, hogy mindennek a vége közel van, és kész lennék arra. Nem könnyű kitartani a szeretetben. mikor gáncsot vetnek az utadba, amikor leértékelnek, amikor azt látod, hogy dolgoztál egy munkahelyre, és az elszáll. Ugye, akik számítógép mellett dolgoznak, azok tudják azt, mikor ráadozták 2 éjszakát, meg 3 nappalt, és valami ostobaságért, vagy például jött egy villámcsapás is, velem már fordult elő, és elszáll minden, és kezdheted előről. Hasonló az a, hogy mondjam, szélmalomharc ahhoz, hogy vannak embertársaink, testvéreink a gyülekezetben, szeretik az Urat, várják is, mondják, hogy várják, de nem tud megnyugodott lenni. Mindig a harag, mindig a sértődöttség, mindig az, hogy vele hogy bántak, és ő neki ez mennyire rosszul esett is. És én a nagy küzdelmet vív az ember, hogy ennek ellenére szeretni, kiszeretni, mert nem végleges ez az állapot, nem egy teljesen befejezett dolog, ez hinni ebben, hogy ez nem végleges és nem befejezett állapot. És nekem érte kell élnem, én nem magamért élek, hanem érte kell fáradoznom. Azt mondja az apostol, mindenek előtt tartsatok ki benne. Hogyha Jézus Krisztusnak azt a nagy eszkatológikus beszédét, a Máté 24-et vizsgáljuk, és egy kicsit közelebbről vizsgáljuk. Azt olvassuk az idők végéről, hogy ebben az időszakban, ugye 24, Máté 24-ben sokan fognak meginogni, és elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis proféta támad, akik sokakat megtévesztenek. És most a 12. versre koncentráljunk, testvéreim. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De figyeljétek meg, nincs itt a mondat vége. Itt, amit revidáltak, nagyon helyesen vesző van. Tehát, mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Figyeljétek meg, hogy az üdvözítő nem arra mutat rá, hogy végig álhatatosak maradunk a profécia magyarázatban, az természetes az Úr számára. Hogy mindvégig megtartjuk a Biblia alapvető tanítását, ez természetes. Mi az, amiben megrendülhetünk? Amiben álhatatlanokká válhatunk. A szeretet, mert megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül, de akikben nem hidegül meg, akik végig álhatatosak maradnak benne, azok fognak üdvözülni. Ahogyan Péter apostol is mondta, mindennek a vége elközelget, és mindenek előtt. Nagyon fontos, hogy bölcsen éljünk, céltudatos életet éljünk. Nagyon fontos a céltudatos életben a mértéktartás, az roppant fontos. A józanság, a kiegyensúlyozottság, erre van a legnagyobb szükségünk. Annyi sok rajongó van már, bocsánat testvérem, néha úgy látom, pont ahonnan érkeztem haza a múlt héten, hogy ilyen érzelmi fellobbanást keltő embertársunk van. A lelkem mélyén biztos nem lenne szabad ezt mondani, olyan sok üvöltő derb is akad még mi közöttünk is, hogy azt arra felhívni, ami nagy-nagy üzenetünkre figyelmet. És az Úr igéje pedig azt mondja, hogy az Isten fiaira vár a világ. Az Isten fiainak a sajátosságot pedig az kell, hogy úgy szeressük a világot, mint ahogy az Atya szerette ezt a világot, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. És Jézus azt mondja, amiképpen Atyám, te küldtél engem e világra, én is úgy küldöm őket e világra, ezt éhezi, szomjúhozza a világ, ezt éhezük, szomjúhozzuk itt bent a gyülekezetben, a családban. Mindenek előtt tartsatok ki a szeretetben.